gyerekként megízleltem a tiltott fa fukaruladott élvezetét. Ezt kiáltom, hozd egyenesbe, amit én elrontottam, vezesd lépteimet a te szavaid szerint. Egészen meg vagyok görnyedve gonoszságom súlya alatt, a te szavad azonban az igazság zsinór mértéke. Uram, egyenesíts ki engem a te igazságod mértéke szerint. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Ingyenesen tanulhatnak nyelvet a szülők a Kréta rendszerben, közölte Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Hamarosan megnyitják a Kréta nyelvtanulási modulját a szülőknek is, így nekik majd nem kell fizetni a nyelvtanító mobil applikációért, mert Magyarországon minden szülő ingyenesen tanulhat idegen nyelvet a Kréta rendszerben. Az államtitkár hozzátette, több millió szülő kap lehetőséget arra, hogy a mesterséges intelligenciára épülő idegen nyelvi fejlesztő modulban angolul, németül, spanyolul vagy akár franciául fejlessze a nyelvtudását. A kormány elkötelezett amellett, hogy a nyugdíjasok számára stabil és kiszámítható életkörülményeket biztosítson. Idén januárban a kormány 3,2%-kal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget. A kormány 2025-re vonatkozó inflációs várakozása 4,5%-ra módosult, ezért a nyugdíjasoknak novemberben kompenzáció jár, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A törvény értelmében, ha szeptemberben az egész évre várható infláció a januári emelés mértékét meghaladja, novemberben, januártól visszamenőlegesen korrekciót kell végrehajtani. A kormány 2025-re vonatkozó várakozása 4,5%-ra módosult, ezért novemberben 1,3%-os kiegészítő emelést alkalmaz. A rövid ellátási láncok fejlesztésének kialakításának támogatására új pályázat jelent meg 1,6 milliárd forint keretösszeggel, a támogatási kérelmek benyújtására pedig május 14-től lesz lehetőség, jelentette be Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, a felhívás fő célja a közvetlen termelői értékesítés erősítése, ami a gazdálkodóknak és a fogyasztóknak egyaránt előnyös. A rövid ellátási láncnak köszönhetően a termelő által előállított élelmiszer értékesítése a lehető legkevesebb köztes szereplőn keresztül történik a fogyasztók számára, így a termék eredete egyértelmű és nyomon követhető. A Ryanair 2025-től jelentősen módosítja szabályzatát, írja a repjegy.hu. Az új előírások befolyásolják a becsekkolás folyamatát, sőt még azt is, hogyan kell megérkezni a repülőtérre. Hogy elkerüljük a váratlan kiadásokat és bosszúságokat, az alábbiakra kell figyelni. 2025 májusától a Ryanair teljesen megszünteti a papíralapú beszállókártyákat, így minden utasnak kizárólag digitálisan kell majd igazolnia magát a beszállás során. Az új rendszer értelmében a mobil beszállókártya kötelezővé válik, és azt kizárólag a Ryanair alkalmazáson keresztül lehet majd elérni. 2025 április 1-től 3,7% infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a Magyar Telekom, a Központi Statisztikai Hivatal által 2024 évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, írja a közleményében a Telekom. A cég 2025 április 1-től korrigálja az általános szerződési feltételekben és az előfizetői szerződésekben szereplő szolgáltatások és díjcsomagok havidíjait, ugyanakkor a forgalmi típusú díjak változatlanok maradnak. A módosított havidíjakat tartalmazó számlát az üzleti vezetékes szolgáltatással rendelkező ügyfelek áprilisban, a lakossági vezetékes, lakossági mobil és üzleti mobil előfizetők pedig májusban kapják meg. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is nagyrészt felhős marad az ég, de napközben a Dunántúlon már szakadozottabb lehet a felhőzet. Több helyen lehet számítani időszakos esőre, záporra. Az északi-északnyugati szelet főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések is kísérhetik. Napközben 12 és 17 fokra számíthatunk.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ha kérdezed, miért jöttem, mi szél fújt erre, válaszom, hogy a békés végtelen küldött mindörökre. Hogyha kérdezed, hol jártam, a viharokkal szemben, ilyen úton az egy, mit megtanulsz, légy hű örökre. Mondhatnék még erről. Mennyi szó meghalt már, lakatok voltak az ajkainkon, szavunk bilincsben, de az álmunk még így is megmaradt, és mindörökre. Dehogy azt hisz, hogy vége, nagyon is távol még. Szabadon szívni az új levegőt, azt, mit vártunk rég. De hogy azt, hogy vége, hisz annyian vannak még, még tükörbe nézni nem tudnak, de nem fontosak rég. Ha kérdezed, miért jöttem, mi szél fújt erre,
az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bittára Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. Nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyengete a vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsáj olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. a szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk. A friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanás ütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és 2 evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne szálas részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, 1 órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy pepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk. 2 napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág. Évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben 1,5 kg kristálycukrot megkaramellizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasban nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a 2 nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk. amikor már kellően át, ez egy olyan konyakos színű, konyakszínű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula világ is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanállal tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például. kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére, és hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal, borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jó záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam, és egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis cellofán zacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban. Készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzzuk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyoktól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év két évvel ezelőtt tanultam a kalásztan táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágokat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás buzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szallagot, itt is szintén 3 vagy 5 mm-es, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szallagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum egy óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákú, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, és Guba András, a Szapiencia Innovációs és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról.
Jézusnak a következő kísértése az, hogy a világ országa, az összes országa az ő világja, vagyis megkapná minden fölött a hatalmat. És mind a ketten voltunk előjárók, kaptunk bizonyos emberek fölött hatalmat, De még egy kicsit visszalépve, én azt gondolom, hogy nem hiába vagyok a Földön, tehát valamit kéne csinálni. És ráadásul önökkel kéne valamit csinálni, ami azt jelenti, hogy befolyásolnunk kellene az önök életét. Most például olyasmit kéne mondanom, amit ha kimennek, akkor azt mondják, kaptunk valamit. És ennek nem szeretnénk felelni. Mégpedig nem akármit szeretném, hogy hasonlanak rá, hanem ami belül van. Tehát, hogy ez a hatás, a hatalom, a vágya, ez azt jelenti, hogy én azt akarom, hogy az történjen önökben, amit én szeretnék. Én szeretném, ha az agyad, a szíved, a testük úgy működne, hogy én szeretném. Ez a hatalomnak egy végetetlen kísértése. Állandóan egy megoldhatatlan feszültség, küzdelem, hogy szeretnék hatni, és szeretnék szabadságot adni. Hogy ez ízbe kell csinálni. Na, ennek feloldását így nem tudok ilyen szépeket mesélni, mint a testemről. Tehát ez egy állandó. Vagy lenullázom magam, és nincsen semmi küldetésem, és önöki a szabadság, vagy belépek az önök életébe, és akkor mi a fele lesz? Akkor én ezt mit is okozok?
Az, hogy hatni, meg más emberekkel interakcióban lenni, ez talán a küzdelemnek és a harcnak egy ilyen következő teritoriumát is megnyitja, ezek a közösségi kapcsolatok. Nekünk bencéseknek van egy olyan fogadalmunk, amit úgy hívunk, hogy stabilitás. Szeretünk mindent más csinálni, mint hogy a többi szerzetesek, tehát hogy nem szegénység. Mi az a három, amit ti leteztek? Mindegy. És ez a stabilitás az azt jelenti, hogy egy közösségbe belépünk, és akkor mint halálig ott maradunk. És ez ilyen nagyon jól hangzik, de abban a pillanatban, amikor kiderül az, hogy az az ember, akivel ott van mellettem, és napi szinten nem vagyunk kompatibilisek egymással, hogy hát ha jó Isten is azt akarja, akkor még a következő 30 évet is együtt fogjuk leélni, akkor elkezd ennek az egész témának tétje lenni, és én ezt úgy hívom magam, hogy ezt küzdelem a közösségért. És ez a stabilitás fogadalom, ez számomra ugyancsak nem egy sikertörténet, akkor én most itt kapcsolódok be szívesen hozzád, András, hogy van nálunk egy ilyen terminus technicus, amit ugyancsak így a monasztikus szerzetességben használunk, úgy hívjuk ezt, hogy a nehéz testvér. És valamelyik sivatagi atya történetben van, ezt most nem tudnám pontosan idézni, hogy azt mondja az egyik atya a másiknak, hogyha nincs a közösségetekben nehéz testvér, akkor hozassatok magatoknak egyet. Mert hogy nehéz testvér nélkül igazából a közösségért való megküzdés sincsen. Ez nem egyfajta mazohizmus, hanem sokkal inkább annak a belátása, hogy vannak az emberi viszonyaink közül olyanok, amelyekre nincsen sem rövidtávú, sem középtávú megoldás, hanem aminek a kínjával meg kell tanulnunk együtt élni. Vannak közöttünk házas emberek, ezt nem kell magyarázni azoknak, akik a hálószobájukat is évtizedeken keresztül megosztják egymással, meg a 60-70 négyzetmétert, vagy 40-et, vagy ki tudja mennyit, amiben együtt kell maradni, ha ezt választják. És akkor nekem ez is valamiképpen egy maratoni tapasztalat, és próbálom ezt valahogy jól megfogni, hogy a nehéz testvérrel való közösségben nincsen semmi fenkölt, ugyanakkor az egymásért való megküzdésnek meg vannak mégis ünnepi pillanatai, amelyekről most még nem szeretnék beszélni.
Ott szeretnék elidőzni, hogy az én közösségemben is vannak olyanok, akikkel nekem nagyon nehéz, és a küzdelmet se tudom fölvenni. Tehát képtelen vagyok bármit is tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatunk javuljon. Néha, amikor az előjárónk egy csoportba hoz bennünket, akkor képes vagyok hozzászólni, de egyébként nem. És ezzel a nemmel való küzdelmről szeretnék pár mondatot, hogy itt már nem is övelek küzdök, hanem magammal, hogy a fenébe tudom elviselni, hogy képtelen vagyok. A képtelenség elviselése, a küzdelem ebben, hogy persze, abban a küzdelemben is benne lehet maradni, hogy ez így próbálkozom, meg újra, meg önnevelés, csak amikor megérkezem éjjel a szobámba, akkor tudom, hogy semmi remény abban, hogy én változzok. És hogy ott állok tehetetlenül, hogy ülök, vagy nem tudom én, hogy van egy részem, amit képtelen vagyok megváltoztatni, csúnyában van a képtelenek elviselni. Hogy ez bandrás, akinek jár a szája, hatni akar, nem tudom mi is, minek beszél, mikor nem csinálódik az, amiről beszél. És ez egy nagyon reménytelennek élem meg ilyenkor magam, meg ezt a helyzetet, és ahogy így ülök magammal a reménytelenségben, akkor néha beúszik egy kép az evangéliumból, hogy Jézus ott van a kereszten, és azt mondja, hogy miért hattál el engem. És azt nem tudom, hogy ezzel most igaztalom magam, vagy ebben a reménytelen helyzetben így van jelen az én Istenem. Hogy ismeri azt, hogy hirtelen kicsúszik a remény. Mintha kicsúszott, azt mondja legalábbis, hogy valami kétséges vált, ami eddig biztos volt. Az volt benne biztos, hogy amikor elindult, akkor azt mondta, hogy az Atya, hogy te vagy az én szeretett fiam. És a végén pedig hol van, aki ezt mondta.
Andrásnak beúszik a kereszt, és akkor én is el tudok mondani valami olyasmit, amit meg próbálom elmondani, dadogni fogok. Legszívesebben egy költőhöz futnék, vagy valakinek a páncélja mögé bújnék. A Christian Bobennek vannak erről nagyon szép sorai, amit mintha az én szívemből szólnának, de nincs itt a kezem ügyében. De kénytelen leszek magam elmondani azt, hogy lelkesedem Jézusért, de van, amiben követhetetlennek tartom. És amikor a haláltusájára gondolok, vagy a keresztre, vagy azokra a mondataira, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, akkor bennem van egy megtorpanás. Azzal kapcsolatosan, hogy tudok-e én keresztény lenni? Akarom-e én ezt egyáltalán? És nekem meg este, amikor visszamegyek a szobámba, akkor néha ezzel a kérdéssel kell az Isten előtt megállnom, és elviselni saját magamat. Vagy azt feltételezni, hogy nekem meg ebben a kérdésemben van ott az Isten. Valamiképpen ebben a... hogy én ezt nem akarom. Nekem ez sok. Nekem, Jézus, te sok vagy ebben a formában. Ilyenkor visszaminősítem magamat félpogánnyá egy picit. Ezzel egy kicsi mentséget tudok magamnak szerezni.
Ezen egy szinten is van bennünk egy küzdelem. Mi tesz minket egyáltalán képessé ezt elviselni, hogy ilyenek vagyunk? Bizonyos helyzetekben nem tudjuk elhinni, hogy ott az Isten. És hogy ezek a részeink, ezek az én küzdelmem, látjátok az, hogy mégis ezt a reménytelen helyzetet istenessé tegyem, és ezt miért is csinálom? Azért csinálom, nézve magamat, hogy mégiscsak elmondhassam az Istennek, hogy szerethető vagyok. Mert még ezekben a reménytelen helyzeteimben is lám, beengedem őt, és nekem az utolsó küzdő terület az, hogy szerintem nem bírom elengedni azt a vágyamat, hogy olyanná csináljam magam, hogy azt gondoljam, hogy az Isten által szerethető vagyok. Valami kicsi, mégis, tehát nem vagyok teljesen reménytelen. És hogy ezt én is látom, és ezzel a pajzsal, vagy nem címerrel szeretnék az Isten előtt állni, hogy én csináltam valamit, legalább az agyamban összeállt, a szívemben, ami miatt szerintem lehet engem szeretni. Az a végső küzdelmem, tulajdonképpen, hogy elhiggyem, hogy mindazelőtt, hogy ez a gondolat eszembe jut, ezelőtt már én szeretve vagyok.
hívsz elénk, sietsz. A kenyérben, s a borban tested, véred rejted el, jóságot az égig emel.
Van még egy közös talaj, ami nálunk, ez a meditáció, Jézus imának a gyakorlása. Mesterünk is közös volt ebben, talán egy főhajtásnyira meg is emlékezhetünk Mustó Péterről, akit mind a ketten személyesen is tanultunk. És talán ez a tapasztalatnak az a talaja, ami, hát hogy mondjam, a legingoványosabb abban az értelemben, hogy erről beszélni, sokat töprengtünk azon, hogy vajon egy kicsit elcsendesítjük-e itt a hallgatóságot, és mondjuk azt, hogy akkor 5 perc csendet tartunk az elején, mert hogy egy közös gyakorlás az mindig jobb alapot teremt az erről való beszédre, a meditációról való beszédben végül elvetettük. Én inkább ahhoz a kezdeti fiatalkori feltevésemhez térnék vissza, hogy nagyon sokáig azért imádkoztam, vagy azért ültem le imádkozni, és egyébként még ma is sokszor ezt teszem, hogy békére lejjek, hogy szétszálazódjanak a dolgok, hogy megoldódjanak, hogy eljussak a megbocsátásig. És a meditációs ima engem arra tanít meg, noha van benne ez a kis vágy, hogy a jó Isten kitűzze nekem 25 perc után, 50 perc után, 75 perc után a kis medált, van egy ilyen meditációs app is a telefonon, ami bizonyos számú meditáció után csillagokat osztogat az embernek. Mi sem ellentétesebb a egész szellemiségével, de azért használom, mert vágyom a kis csillagokra valahol. Tehát, hogy ott van ez a vágy, hogy valamit letegyek az asztalra, amit most mondott az András, és hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a meditációban és ebben a Jézus imában és újra kudarcot tapasztalok meg. Nem tudok imádkozni. Most egyelőre ennyit mondanék.
Én visszatérnék a testemhez. Nekem nagyon fontos, hogy járva meditáljak, és ebben önben csatlakozzak ahhoz a Jézushoz, aki megy. Nagyon sokat megy Jézus, főleg Jeruzsálem fele. Tehát megy valahova, és akkor tanítványai nem tudnak semmit, hogy miért arra, meg mit akarod, de elmennek utána, és akkor ebben a helyzetben szívesen bele helyezkedem is. Megmondom őszintén, hogy nincs kedvem csatlakozni. Pedig olyan tök jó hangzik. És hogy félek ettől, és végetetlen jó érzés egyszer csak rádöbbenni arra, hogy én el vagyok ezzel a kétségbejtő gondolatommal, hogy nem is akarok csatlakozni, és próbálok ezzel valamit kezdeni a meditációban, a lábam pedig megy. És akkor hálás vagyok ennek a nem tudom minek testnek, akinek az alapvető élményeimet köszönhetem, hogy tehát, hogy nem hagyja abba. Tehát megy, lép, egyik lépés a másik után, és tulajdonképpen elvisz. Ebben a 25 percben legalább ő megcsinálja azt, amiért útra kell tenni. Vagyis, hogy ő megy valószínűleg Jézus után valahogy. Szóval, hogy ezt tudja hozni a küzdelmek után, hogy egyszerűen ő marad fölül. Egy rettentően jó apoftegmatát kihagytunk.
József atya? József atya. Sivatagi atyák történetek közül a Panefú József abbánról szóló harmadik történetet olvasom föl, akit egy másik remek ember, a Poémén atya látogatott meg, és ennek a látogatásnak a nyomán született ez a történet. Ugyanez a Poémén abba egy másik alkalommal megkérdezte József abbát: mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Ellenálljak nekik, vagy engedjem be őket? Az öreg azt válaszolta neki: engedd be őket, és harcolj meg velük. Erre visszatérsz Kétízbe, és ott maradt. Aztán egy tébai jössz Kétízbe, és azt mondta a testvéreknek: megkérdeztem József apát, ha közeledik hozzám a szenvedély, ellenálljak neki, vagy engedjem be? És ő azt válaszolta nekem: semmi esetre se engedd be a szenvedélyeket, hanem azonnal írd ki őket. Amikor Poémén abba meghallotta, hogy József abba ezt a választ adta a tébainak, felkelt, és újra elment Panefóba, és így szólt hozzá: abba, én föltártam előtted gondolataimat, te meg nekem így mondtad, a tébainak meg amúgy. Erre így szólt hozzá az öreg: nem tudod, hogy szeretlek? De igen, mondta. Nem arra kértél, úgy beszélj velem, mint saját magaddal. Így van, szólt erre. Az öreg azt mondta: ha ugyanis bejönnek a szenvedélyek, te pedig a harcban csapásokat adsz nekik, és kapsz tőlük, akkor tapasztaltabbá tesznek téged. Hozzád úgy beszéltem, mint magamhoz. Azonban vannak mások is, akiknek még az sem használ, ha a szenvedélyek csak közelednek is hozzájuk, hanem azonnal ki kell írtaniuk őket.
Arról beszéltem az előbb, hogy az Isten szeretetét elbírom el fogadni anélkül, és hogy csak annyit szeretnék itt felvillantani, hogy én úgy vagyok, hogy az Istennek a szeretete nem ilyen misztikus élményben jelenik meg, ha megjelenik az életemben, hanem a pillantástokban, vagy valaki azt mondja, mint itt József atya, hogy szeretlek. Persze arra vágynék, hogy az Isten jelenjen meg, és közül meg tőled kapok, vagy a testvéremtől kapok valamit, de abban a pillanatban, amikor ő kifejezi a szeretetét, valami hirtelen fölvillan, hogy ez nem annak szól, hogy én tudjam, hogy ő szeret, hanem ezt a kis pöttyöt érinti meg bennem, ami az Isten szeretetére vágyik. És hogy ezt is olyan nehéz elfogadni, hogy nem vagyok a vilai Teréz, hanem csak olyan, aki a Pali bátyám szeretetét meg tudja hallani.
amikor készület közben felolvastam ezt a történetet az Andrásnak, akkor megkérdezte tőlem, hogy na és akkor te most melyik vagy ebbe a történetben? A József atya, vagy a Poémén, vagy a Tébai? És akkor így föltámadom, mert minimum a Poémén szeretnék lenni. Szerintem tök mindegy egyébként bizonyos szempontból, hogy ki kicsoda ebben a sztoriban, mert hogy ez nem egy versenyfutás. És én talán akkor már a meditációnak ezt az aspektusát hoznám ide, meg az imának, meg az Istennel való közösség keresésének, hogy ugyan én ezt versenyfutásként űzöm, és én ezért szeretek meditációs csoportot vezetni, mert olyan jó másoknak tanácsot adni ebben a történetben, és olyan jó aztán, amikor én ugyanabba belegavolyodok, amiben a csoporttagok, akikkel együtt meditálok, nem tudni elmondani magamnak ezeket a remek tanácsokat, amit a többieknek mondok, hanem együtt vergődni velük. És hát, hogyha már béke volt az eredeti témánk, akkor ha valamivel szeretnék békében lenni, akkor az ez a vergődés, ami az Istenért való harcban jelen van. Ezzel örülnék, ha ki tudnék békülni.
Kedves hallgatóink, Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innovációs Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett.
Thank you.